Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja őt. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Lássuk meg, mit jelent Jézus Krisztus útjára rálépve bizonságtevő életet élni. Az elmúlt héten Perén volt a konfirmandus tábor, fogadjuk most nagy szeretettel a táborban résztvevő fiatalokat és bizonságtételüket.
Yeah. Köszönjük szépen a táborozóknak a bizonságtételét. Az előző Isten tiszteleten is elmondtam, hogy ezt az utóbbi éneket kánonba tanultuk meg, de vannak, akik már elkezdték a nyaralást, nincsenek itt, nem tudnak itt lenni közöttünk, nem voltunk most teljes létszámmal, mint ahogyan a táborban együtt voltunk, és így nem mertük bevállalni azt, hogy kánonba énekeljük. De az a reménységünk, hogy a szeptembertől megújuló ifjúsági csoport majd még nagyobb lendülettel újra itt talán körbeállja ezt az asztalt, és aztán úgy tudjuk több szólamban is magasztalni az Urat. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetében, a 27-től 36-ig terjedő versekben, valamint a zsidókhoz írt levél 12. részének első három versében. Amikor végéhez közeledett a hét nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban, fellázították az egész sokaságot, megragadták és így kiáltoztak. Izraelit a férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt, mindenkit, sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Mikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredesétől, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt állította. Mivel tehát az ajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész nép tömeg követte és kiáltozott. Végeztest ki! A zsidókhoz írt levél 12. részének első három versét így olvassuk. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora felege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt Istenünk dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk az Isten tiszteleten, és érezzük azt, hogy ha talán a lelkünk nem is, de a testünk ebben a nagy merekben elcsigázódik, elfárad. Hálásak vagyunk, hogy mégis itt lehetünk, hogy eljöhettünk, és köszönjük, Urunk, hogy nem hiába való az összegyülekezésünk. Hisszük azt, hogy mára is van élő üzeneted a számunkra, és azért könyörgünk, hogy áld meg így a te szent lelkeddel, ruházd fel gazdagon általa az ige hirdetőjét, és szenteld meg a mi szívünket is, Urunk, akik azért jöttünk, hogy a te igéd által épüljünk, hogy élő üzenetet vegyünk tőled. Urunk, könyörgünk hozzád, frissítsd fel, újítsd meg a mi szívünket, a lelkünket a te igéd által. Köszönjük neked, Urunk, hogy ugyanezt cselekedted a héten a mező földjeivel. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy adtál éltető esőt, és köszönjük azt is, hogy az igazán nagy viharoktól, nagy természeti csapásoktól mindeddig megkíméltél bennünket. Kérünk, hadd legyen ez így a nyár további részében is. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik már talán célegyenesbe fordulnak, az aratásra való készülésben, áld meg az ő munkájukat. Köszönjük, Urunk, hogy bízhatunk benne, reménykedhetünk, hogy ígéretedhez híven ebben az esztendőben is meg lesz a betevő falatunk, a mindennapi táplálékunk. Kérünk téged, Úrunk, így adj megfelelő időt az aratás áldott munkájára. Áld meg, Úrunk, azokat, akik ezt a nehéz, fáradtságos munkát végzik, s add, hogy mi majd hálás szívvel szeghessük meg újra napunként a kenyeret. Imádkozunk, Úrunk, azért is, hogy üdítsd fel ne csak testünket, hanem lelkünket is most ezen az istentiszteleten, és különösen könyörgünk azokért, akik nincsenek közöttünk, mert ezt a nagy meleget, vagy ezt a nagy változatos időt nem bírják, a szervezetük elgyengült alatta. Áld meg őket, Úrunk, otthonukban, és add, hogy érezhessék ott is, te jelen vagy velük. Így könyörgünk, Úrunk, légy közöttünk, és szenteld meg szívünket, Isten tiszteletünk, hadd lehessen a te dicsőségedre, és a mi épülésünkre, javunkra, üdvösségünkre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelének második részében, a 8-tól a 13-ig terjedő versekben. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül, erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusba való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Kedves szeretett testvérek, ahogyan követjük végig az apostolok cselekedetei könyvének bizonyságtételét a napi Biblia olvasásunk során, olyan dolgokat hallhatunk Pál apostolnak az életéről, a mindennapjairól, amely összeszorítja a lelkünket. Hiszen Pál apostol mögött van most már három Isten szent lelke által sikeresnek bizonyított missziói út, nagyon sokakat tudott megtéríteni az élő Istenhez, sokak juthattak üdvösségre az Isten igéjének meghirdetése által, mert Pál apostol senkiről és semmiről nem akar tudni missziói útjai során, egyedül csak Jézus Krisztusról, őróla is, mint a megfeszítetről és a feltámadottról. Ez lett Pál apostol életének központi örömhíre, üzenete, és ha bárhova elment, ő ezt mondta, ő ezt hirdette, ezzel volt telve a lelke és az ajka, a Jézus Krisztusról szóló örömhírrel. Kedves testvérek, mindenkinek van híre, hiszen telve vannak a televíziós csatornák, az internetes honlapok, és hát a nyomtatott sajtó is mindig ontja a hírt. Tele vagyunk hírekkel, bár nagyon jól tudjuk, hogy a számos információból, ami bejut a hírcsatornákhoz, a szerkesztőségekhez, végül is a hírszerkesztő dönti el, hogy mi a hír. Pál is így döntötte el, sok hír jutott el a lelkéig, tudjuk, mennyi mindent kellett küzdenie, mennyit tanult Gamaliel lábainál, mennyi információ, mennyi bölcsesség, mennyi rabbinikus tudás volt az, amit ő elsajátított. És aztán ebből a sok hírből, amikor találkozik a feltámadott, megdicsőült Krisztussal, aki szól hozzá, szíven találja őt az ő igéjével, amely szabadon árad, Pálnak az élete középpontja, a lelke felé is. Kedves testvérek, Pál megvallja, hogy a sok hír, a sok tudás közül a legfontosabb hír, ami számára hír, az az, hogy Jézus Krisztus mit tett érte. És kedves testvérek, ez az örömhír, mert ez örömhír Pálnak, egy olyan élet események közepette, és örömhír Pál számára, amikor arról hallunk, hogy elfogják, lerohanják őt ott Jeruzsálembe, arról hallunk, hogy dupla bilincsbe bilincselik az apostolt, gyakorlatilag amikor ír a testvéreknek, minden egyes mozdanat arra emlékezteti őt, hogy ő az Isten igéjének a fogja, hiszen ezért a jó hírért szenved, ezért a jó hírért visel még bilincseket is. És éppen ezért Timóteusnak, az ifjú hit testvérnek, szolgatásnak a lelkére ugyan mit is köthetne egyebet Pál, mint az, hogy légy velem együtt szenvedője a Krisztus ügyének, ha kell. Légy megbízható, hívő ember. A felolvasott ige szakaszokban a hypomoni görög ige áll a középpontban az üzenetképpen. Kedves testvérek, ami azt jelenti, hogy valami alatt szenvedve megmaradni. Valamitől, valakitől, szenvedések közepette, mégis megmaradni a szenvedés alatt Krisztusban. És Pált felszabadítja erre a szenvedésre, a Krisztusban való megmaradásra, Istennek igéje, amelyről hirdeti a legboldogítóbb hírt, hogy testvérek, engem meg lehet kötözni, meg lehet bilincselni, el lehet némítani, börtönbe lehet zárni, de az Isten igéje nincs bilincsbe verve. És ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy nincs az az emberi vélemény, amely az Isten igéjét befolyásolhatná. Nincs az a földi hatalom, amely az Isten igéjét rabláncra verhetné, amely kiolthatná az Isten igéjének hatalmas erejét. Senki nem tudja ezt megtenni. Olyan boldogító hír ez, kedves testvérek, hogy Istennek mi azzal az igéjével élhetünk minden nap, és a vasárnapok csöndjében is, azzal az igével, amely szabadon munkálkodhat, mert Istentől származik, mert ő küldi hozzánk. És Ézsaiás próféta könyvében ismerjük, hogy eléri célját az én ígém, véghez viszi, amiért küldtem, és ennek nem létezik akadálya. Ezért voltak boldogok azok, akik felismerték Jézus Krisztusban a szabadítót, hiszen János evangéliuma a logosz teológiájával kezd, a logosz az ige testé lett és közöttünk lakozott. És ez azt jelenti, hogy Isten szabadító munkáját Jézus Krisztusban úgy végezte el az Atya, hogy a profécia valóságá válik, és Jézus Krisztus ezt a csodát hirdeti meg magában a názáreti zsinagógában, amikor arról beszél, hogy az Istennek szent lelke van én rajtam, és az Úr felkent engem, hogy hirdessem az örömhírt, az evangéliumot a szegényeknek, hogy szabadon bocsássam a foglyokat, és hogy enyhülést adjak a szenvedőknek. Kedves testvérek, a szabadító ige Krisztusban lett testé, és boldog az az ember, aki ezt a szabadítót, Jézus Krisztust és az ő igéjét be tudja fogadni az életébe. Minél jobban azonosulunk vele, annál inkább valóságá válik a testünkben, lelkünkben Jézusnak az élete. Annál inkább azonosul a keresztény hívő a szenvedésekkel, mert a szenvedést, bármennyire szeretné ez a mai világ elkerülni, kedves testvérek, sokszor úgy tekintünk a fájdalmakra és a szenvedésekre, mint valami fölösleges dolgokra, amikre igazán nem lenne szükség ebben a földi világban. Isten egészen másképp látja a szenvedést, és másképp látja a fájdalmat. Miközben mi talán a földkerekén soha nem vettünk magunkhoz annyi fájdalomcsillapítót és nyugtatót, mint napjainkban, eközben Isten igéje azt hirdeti, hogy az Úr szenvedő szolgájával, aki azonosulni tud, vele együtt meg tud halni a bűnnek, és vele együtt fel tud támadni új életre, annak az élete Jézus Krisztusban megújul, azt is mondhatnánk, megtisztul, és örök élete van. Pál ezért mondja az egyik helyen, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen nagy és örök dicsőséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra nézünk, amelyek mulandók, hanem a láthatatlanokra, amelyek örökkévalóak. Mire való tehát a szenvedés? Istennek ez egy nagyon alkalmas eszköze, kedves testvérek, hogy az Isten emberének legyen ideje, módja, alkalma elgondolkodni, elcsendesedni, magába szállni, mit tett Jézus értem. Egy drága asszony testvérünk, akit közel 3 évvel ezelőtt kísértünk el utolsó földi útjára, mély szenvedéseinek napjaiban a kórházba azt mondta, amikor látogattuk, Ilonka, mindig a kereszt hordozó Jézus van az én lelki szemeim előtt. Mindig úgy látom. ha álmodok, ha ébren vagyok, látom, ahogy Jézus vitte a keresztet, és azt mondta, hogy ez békességet adott neki. Erről gondolkodott, ebbe kapaszkodott, kedves testvérek, és ő úgy mehetett által ebből a látható világból a láthatatlanba, hogy a szenvedések óráit nem megsemmisíteni akarta, hanem Krisztusban szenvedte el a testi szenvedéseket. Milyen nagy dolog ez, együtt lenni Krisztussal a szenvedés kohójában. Van egy nagyon kedves történet, amikor egy Biblia körnek a résztvevői éppen Mikeás prófétát tanulmányozták, az ő könyvét, amelynek a harmadik fejezetében arról van szó, hogy hogyan tisztítja meg az ötvös az ezüstöt, hogy úgy tisztítja meg Isten is az ő népét. És aztán az egyik asszony testvér megosztotta a többiekkel azt a vágyát, hogy ő azért mégiscsak elmenne egy ötvös műhelybe, és mivel ő még soha nem látott ilyet, szeretné megnézni, hogy valójában milyen folyamat ez, mikor az ötvös megtisztítja az ezüstöt. Be is jelentkezett egy ötvös műhelybe, nem mondta, hogy milyen lelki hátterű indítatás van az ő szívébe, egyszerűen kíváncsi volt a folyamatra, és a következőket látta. Az ötvös vett egy ezüst rudacskát, és egy megfelelő speciális fogóval a felszított tűz kellős közepébe tette, és elmondta, hogy nem elegendő csupán a tűznek a szélére tenni az ezüstöt, a legnagyobb forróságba kell betenni. Azért, mert meg kell, hogy tisztuljon, ki kell, hogy olvadjon belőle a szenny, a szennyeződés. És hát az asszony testvér nagyon érdekelte, hogy és ez a folyamat mégis mennyi ideig tart, és hol van eközben az ötvös? Hogyan vesz részt a megtisztítás folyamatában? És az ötvös elmondta, hogy a szemét se veheti le erről az ezüst rudacskáról, mert miközben a legnagyobb tüzes lángok között van ez az ezüst rudacska, ő végig mellette van a megtisztítás folyamatában. Ugyanis, hogyha csak egy szempillantással is tovább tartja bent a tűzbe, az ezüst megsemmisül. És az asszony testvér úgy gondolta magába, hogy már nem hiába jött. Már nem hiába jött, mert most már érti, hogy mi szerepel Mikeás próféta könyvében, hogy amikor szenvedünk és belekerülünk az élet tüzes kemencéjébe, akkor nem egyedül vagyunk ott. Isten ott van, és a kezei között tartja az életünket. Nem megszomorítani akar, nem elvenni valamit, csupán megtisztítani. És hát akkor feltette végül is az asszony testvér az utolsó nagy érdeklődő kérdését. Na és honnan tudja az ötvös mester azt, hogy az ezüst tiszta? És az ötvös mosolyogva és örömmel mondta, hogy munkám egyik legszebb pillanata. Onnan tudom, hogy tiszta az ezüst, hogy meglátom magamat benne. Ugye értjük, meddig tisztít bennünket az Úr, amíg meg nem látja bennünk a Krisztusit. Ne akarjuk mi a szenvedést megspórolni, ne akarjuk Istennek a kezét az életünkről levenni, ne azért könyörögjünk, hogy Uram, ments meg ettől a próbatételtől, hanem kérjük az Urat, növelje hitünket, hogy azt tudjuk kérni, hogy őrizd meg bennünket, Urunk, benne, és légy velünk, és adj nekünk látást, hogy mi is tudjunk téged látni, és add értelmét szenvedésünknek, hogy te is megláthasd bennünk a Krisztusét. És kedves testvérek, így a szenvedések iskolájába az ember nem hiába van benne, mint ahogy Pál sem hiába volt. Nagyon nehéz az az út, amely feltárul Pál apostol előtt, amikor elbúcsúzik az efézusi vénektől Pál, akkor már a lelkükre helyezi azt, amit a lélek a tudomására hozott, mert lélektől vezetett emberről beszélünk, amikor Pál apostolról beszélünk. És Pál elmondja az efézusi véneknek, hogy ő a Szentlélektől kényszerítve kell, hogy felmenjen Jeruzsálembe. És azt is elmondja, hogy a Szentlélek kijelentette a számára, hogy Jeruzsálemben fogság és nyomorúság fog rá várni. Természetes a tanítványoknak és a véneknek a kérése. Könnyek között rimánkodnak neki, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De az Abcsel 21-ben olvasunk Agabosz prófétáról is, aki prófétálni fog, mégpedig úgy, hogy megkötözi saját kezeit, és arról szól, szintén megismételve azt, hogy pára Jeruzsálembe fogság, és bilincsek, és fájdalom és szenvedés fog várni. Felülről jön a figyelmeztetés Istentől, az emberektől pedig jön a lelki nyomás, ne tedd, ismerős Jézus szenvedéseinek a napjaiban is ez. De kedves testvérek, Pál oda szentelte magát Jézus Krisztus szolgálatára, és azt mondja, hogy még az életem se drága, mindent elhordozok a választottakért, az én pillanatnyi szenvedésem, erőtlenségem, fogságom, bilincsem nem ad okot arra, hogy kétségbe essem, mert az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Istené legyen a dicsőség ezért, hiszen az egész teljes szentírás hirdeti ezt, hogy Isten igéje szabad és szabadító. Gondoljunk csak arra, amikor Noé idejében is megszólalt az Úr igéje, a bűnös nemzedékben egyedül Noé hallotta meg az Isten igéjét, és szabadítóvá lett számára, hiszen megfogadva az Isten útmutatását bárkát épített, és azt a nemzedéket, amelyet elpusztította a vízözön, Noé családjával együtt megmenekülve, Isten igéje által élte túl, megmenekülve a szenvedés pusztítását. És aztán, hogyha Dániel prófétára gondolunk, kedves testvérek, hitéért, ahogy feljegyzi Dániel próféta könyve Sidrák, Misák, Abednego, el kellett, hogy szenvedjék a tüzes kemencének a fenyegető jelenlétét. A Nabukodonozort nem imádják, az ő mérhetetlen nagyságú szobrát, istenként. Akkor az ő életüknek vége, és ez a három férfi egybehangzóan vallja, hogy van nekünk Istenünk, aki megszabadít bennünket, de ha nem tenné is, ami Istenünk élő, szabadító Isten. Kedves testvérek, ez a királyt annyira felcukkolta, hogy hétszeresére füttette be a kemencét. S arról hallunk, hogy akik oda cipelték ezt a három férfit, aki Istenbe hitt, megégette a tüzes kemence kicsapódó lángja. És amikor Nabukodonozor oda megy a kemence közelébe, három férfit vettetett tűzbe, de négyet lát, meglepődik, és aztán látja, hogy érintetlenek ott bent a tűzben. Isten igéje nincs bilincsbe verve, nincs az a Nabukodonozor, nincs az a világi fejedelemség, nincs a gonosznak az a munkája, amely az Isten igéjét porba tudná dönteni, vagy meg tudná kötözni. Csak a mi szívünk, kedves testvérek, ha nem hisszük, hogy Jézus Krisztus feltámadta halottak közül, s ha nem erről szól a mi örömhírünk is. Kedves testvérek, amikor Jézus eljött szabadítóként, mi boldogság volt, hányan hallgatták az ő igéjét, hányan szabadultak meg betegségekből, bűnökből, de magától a halál köteleiből is. Kedves testvérek, nincs nagyobb börtön a bűnnél, a múltnál, amely nem engedi az embert, hogy éljen, hogy létezzen. Hányan, akik nem tudják letenni bűneiket, botlásaikat, az egész életüket úgy élik meg, mint akik fogoly állapotba élnek, mert a bűn fogjai. Igen, a gonoszt ezt teszi az emberrel, börtönbe visz, megkötöz, befalazza a lelkünket, süketté és némává szeretne tenni minket az Isten felé, de az Isten igéjével szembe fegyvertelen. Ha valaki meghallja az Isten életre hívó igéjét, az ige szabadítani fogja, szabaddá teszi, hogy Jézus Krisztus követőjévé válhasson. Pál életében ez végbe megy, és amikor bemegy Jeruzsálembe, örömteli Pálnak a jeruzsálemi érkezése, egy régi ciprusi tanítványnak, Názonnak az otthonába fog megérkezni, Örvendeznek a jeruzsálemi tanítványok is Pál ott léte fölött. Tudjuk jól, hogy Jézus bevonulását is örömmel fogadják Jeruzsálembe. Igen ám, de amint Pál megérkezik, már is híre megy bizonyos híreszteléseknek. És amikor arról hallunk, hogy látták az efézusi Trofimosszal együtt Pált, éppen Pál elkezd egy hétnapos tisztulási ritust, éppen azért, hogy amikor bemegy a templomba, nehogy az ortodox zsidókat megsértse hitük gyakorlásába, nehogy azt higgyék, hogy bármilyen módon is ő beszennyezi a templomot, mert hiszen ekkor már nyilvánvaló, hogy Pál a pogányok prédikátora. És kedves testvérek, csupán annyi indokot hallunk, amiért Pálnak nekiesnek, megbilincselik, sőt meg akarják lincselni. A Bibliából idézem, azt hitték, ennyi az indok, azt hitték, hogy Trofimoszt bevitte a templomba, senki nem látta, senki nem tudja bizonyítani, és nagyon jól tudjuk a mindennapi életből, hogy amikor úgy gondolkodunk, hogy azt hittem, úgy gondoltam, akkor ez nem más, mint előítélet. Pálnak nem egyébért kell szenvedni, kedves testvérek, mint azért, mert bizonyos emberek, embercsoportok valamit úgy hittek, úgy gondoltak. És gyönyörű, mikor Pál azt mondja, hogy Jézus Krisztus az ő testébe egyesítette a két népet, a zsidóságot és a pogányságot, és azt mondja, hogy nincs többé elválasztó fal. Hát arról a falról beszél itt Pál, amit ő itt vérén és egész életén, szenvedésén keresztül itt megtapasztal. A jeruzsálemi templomba csak a külső részen vehettek részt a pohányok, kedves testvérek, és a pogányok udvara volt az a hely, ahová még az idegenek beléphettek, meg az asszonyok is, de a templomnak a belső részeibe már nem mehettek be a pogányok. És ez azt jelentette, hogy különböző feliratokat is elhelyeztek ezen az elválasztó falon, aztán ez az elválasztó fal egyre nagyobb területet foglalt el a templom térbe és az udvarokban, és az volt a feliratokon, hogy saját maga felelősségére léphet be valaki halálbüntetés fejében a tiszta területekre. Hát kedves testvérek, még az 1800-as években, de még 1935-ben is feljegyzik, hogy találtak ilyen figyelmeztető táblákat az egykori templom területén, görög nyelven és latinul. Hogy aki be akar menni a templom térbe, aki az Istenhez szeretne közeledni, az csak halálbüntetés terhe mellett teheti ezt meg, ha pogány. Nem előítélet ez? Jézus minden előítéletet, minden elválasztó falat az ő testében tört össze, mert azt mondja Pál, ő a mi békességünk. De hogy is megy végbe maga az előítélet? Hogyan is történik? Milyennek a folyamata? Oldalról sandítasz rám, csak a profilodat látom, mégis tudom, hogy engem nézel. Amit a szemed magadba szív rólam, e rövidke idő alatt abból rakod össze ítéleted mozaik kockáit. Már is kész a rögtönzött ösztönös személyiségteszt eredménye. Rám ragasztottad a címkét, pozitívat vagy negatívat, a szemedbe meg vagyok bélyegezve, be vagyok súvasztva, egy általad amatőr módon felállított személyiség kategóriájába. Hogyan tehetted ezt meg anélkül, hogy megszólítottuk volna egymást? Szavaink, gondolataink egyszer sem találkoztak. Rám kell nézned, beszélnünk kell, fel kell építenünk a kommunikáció hidat. Ugye tudod, hogy mindkettőnknek akarnunk kell. Így működik az előítélet. Ránézek, valami eszembe jut, valami megelőző tapasztalat, és aztán elrakom a másikat valahova a lelkembe. Isten pedig azt mondja, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben az ott lévő zsidók, hogy milyen lelki állapotban fogadják a Jeruzsálembe érkező Pált, a felolvasott szakasz előtt annyit olvasunk, hogy a zsidók rajongtak a törvényért. Nem a törvényadóért, a törvényért. Micsoda különbség, hogy valaki Istent szereti, vagy csak azt, amit adott, ég és föld a különbség. És Pálnak el kell szenvednie, hogy reávetik kezüket, hogy kiviszik a templomból, mint valami gonosztevőt. Át kell élni azt, hogy megvádolják, hogy a nép ellen, a törvény ellen, a templom ellen cselekszik. Tudjuk, hogy István Virtanút is ezzel vádolták, sőt magát az Úr Jézust is. Tehát Jézusnak, Istvánnak, Pálnak a bizonyságtétele megegyezik, és ebből fakad, hogy életük eseményei is meg fognak egyezni. Szenvedés, halál és dicsőséges győzelem. Kedves testvérek, István vértanú és nagy próbatételt élt át, mikor megkövezték, halálra kövezték, örömhírért, Krisztusért, de látta a megnyílt eget. Ő olyat látott, amit a korabeli zsidóság soha nem látott. És Pálnak is megadatik az elragadtatás. Ő is beleláthatott a mennyei világba, örömbe, boldogságba. Ezért az a pillanatnyi szenvedés, amiben része van, nem veszi el a hitét, sem a kedvét Krisztus követésétől. Mi hogyan éljük meg a szenvedéseinket? Vajon milyen hírrel fogunk kimenni innen a templomból? Tudunk-e magunkkal örömhírt vinni? Tudjuk-e vinni azt a csodálatos hírt, amit Pál hordozott? Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom. Isten evangéliuma és az ő evangéliuma közé egyenlőség jelet tesz Pál. Vajon az én örömöm öröme az Isten számára? S vajon az, ami Isten szerint való öröm, öröm tud-e lenni számomra? Bármilyen szenvedés között vagy bánatban legyek. Kedves testvérek, nincs nagyobb mélysége az életnek a gyásznál, a fájdalomnál, de Isten öröme ott is örömhír. Jézus az első szülött a halottak közül, aki megnyitotta a halál méhének száját. Nincs hát olyan mélység, olyan nyomorúság, olyan fájdalom, nincs olyan bilincs, amit Isten igéje le ne tudna oldani a szíveinkről, a gondolatmenetünkről, az életünkről. Ha szeretnénk örvendező keresztjéneknek megmaradni, hívjuk és várjuk Jézus Krisztust, az ő szabadító igéjét, s ne küldjük szabadságra Jézus, sem az ő igéjét nyáron, mert pihenünk, mert a pihenés ideje is alkalmas idő, hogy Jézus Krisztus szólhasson hozzánk, mert nagy szükségünk van arra az igére, amely nincs bilincsbe verve. Hívjuk, szólítsuk, és fogadjuk be őt. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk azért, hogy bár a világ odakint sok fájdalmas és rossz hír tartogat a számunkra, Úr Jézus, itt a templom csendjébe, te öröm hírrel fogadsz bennünket, és szeretnéd, ha ez az örömöd a mi örömünké lehetne, és ez teljessé válhatna bennünk. Látod, Urunk, mennyi minden fogva tartja szívünket, hogy örvendezők tudjunk lenni, de Urunk, neked van vigasztalásod, ígéd a számunkra, és szabadításod, amelyre szüksége van életünknek. Könyörülő irgalmadba ajánljuk minnyájan magunkat, édesatyánk. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket egész földi létünk során. Szeretnénk szent kezeidbe letenni a betegeket. Urunk, neked van hatalmad a betegség bilincseit leoldozni. Ha te akarod, Urunk, cselekedd meg hitáltal. És eléd hozzuk, Urunk, a gyászoló családot is, akik most itt vannak közöttünk. Urunk, oly nagy fájdalom van a szívükbe, amikor drága hitves társat, édesanyát, nagymamát, testvért gyászolnak. Kérünk, Úr Jézus, hogy vigasztald meg az ő szívüket, és ha lehet, örvendeztesd meg őket, azzal, hogy drága szerettüknek szemeiről te törlöd le a könnyeket, és számukra is te vagy vigasztalójuk. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy áld meg a megkeresztelt életeket, és kérünk, Urunk, te adj bizonyságtételnek szavait a mi ajkunkra, hogy örömhír lehessen az életünkbe, Krisztus. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, családjainkért, szerte a világba keresztény testvéreinkért. Adj nekünk, Urunk, erőt, hogy a pillanatnyi szenvedések ideje alatt mindig meg tudjunk maradni Krisztusban és az ő örömhírében, igéjében. Az Úr Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg imádságainkat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.